Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Francesco Billari, az Oxfordi Egyetem professzora, az Európai Népesedési Társaság elnöke a minap a rövid írását azzal kezdte, hogy a demográfia, a végzet, a kérlelhetetlenség, a változatlanság, a kiszámíthatóság tudománya. Nem véletlenül, hiszen a születésszám és a halálozások száma szinte természetfeletti erőnek engedelmeskedik. Már évtizedekkel ezelőtt, ahogy írtuk az előzetesbe is, megszülettek azok, akik ma szülőképes korban vannak, és a szülőképes korban élők általában, ahogy ezt be fogom mutatni, évről évre szinte ugyanazt a gyermekvállalási magatartást követik. A szintének itt fontos szerepe van. A halálozások pedig, és itt gyakran gondolunk a biológiai korlátainkra, és elfelejtjük az élet hosszúsága, az életviszonyoktól és az életmódtól is függ, szóval a halálozások száma még a születésektől is jobban jelezhető előre, mégpedig évtizedekre. Nyugalmasabb időszakokban a népesség alakulásának harmadik komponense a vándorlás is állandó rátával bír, és a vándorlási egyenleg ritkán szalad el egyik napról a másikra. Nem véletlen tehát, hogy a jelen embere is úgy érzi, hogy a népesség alakulása szinte természetfeletti erővel bír, kiszámíthatatlanul és akadálytalanul tör utat magának. Vannak persze nyugtalan időszakok, és a 2015-ös év Európában ilyen nyugtalan időszak, amikor a demográfiai folyamatok kitérnek medrükből. S bár hosszabb távon, de komoly impulzus adhatnak a népességnek vándorlási momentumok. E folyamat Magyarországot egyelőre nem érintette, legalábbis nem népesedés szempontból. Erre nem fogok részletesen kitérni, legfőképpen azért, mert két nappal ezelőtt erről egy teljes előadás szólt, de azért nem hagyhatom szó nélkül, hogy Demény Pál 2002. novemberében itt az akadémián tartott székfoglalójában, amely a demográfia 47. évfolyamának első és második számában megjelent, jelezte, hogy a földközi tenger déli és keleti partjainál, ahogy ő fogalmaz, Európa déli hátországában népességrobbanásnak vagyunk tanúi, amely komoly kihívás jelent majd Európa számára. Végül legyünk hűek azért az igazsághoz, és valljuk be, hogy Billari professzor is azért írta a cikkét, hogy jelezze, a menekült hullám pont arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzetek és a közösségek esetében nem egyszer vannak nagysebességi változások, amit mérnünk és értelmeznünk kell. 2,5 évtizeddel ezelőtt, mikor ezekkel a kérdésekkel elkezdtem foglalkozni, és úgy gondoltam, hogy a demográfia az a lassú változásnak és a kiszámíthatóságnak a tudománya, ám rá kellett jönnöm, és most be is szeretném mutatni, hogy ugyan a folyamatuk lassúak, de nem egyszer kiszámíthatatlanok. A demográfia, népesedés kérdését egy viszonylag egyszerű aritmetikai képlettel le tudjuk írni, és ennek a képletnek a összetevőjével fogunk ma este foglalkozni, a születésekkel, a halálozásokkal, a vándorlási egyenleggel, és ebből próbálunk képet nyerni ahhoz, hogy mi vár ránk az elkövetkező 10, 20, 25 vagy 50 évben, legalábbis amennyire a demográfia tudománya azt előre tudja jelezni. 25 évvel ezelőtt a magyar népesség szám 10.588.614 volt. 2015. január 1-én 9.855.571. Mindeközben 2.660.000 születés és 3.560.000 halálozás történt Magyarországon. Ez durván 900.000 mínuszt jelent. A végösszegben a magyar népesség szám alakulásában 730.000 mínusz van, ott van a harmadik komponens, a 170.000 vándorlási plusz egyenleg. Persze ezek a számok rögtön rá is világítanak, hogy mely tényezőknek van nagyobb szerepe a magyar népesedés jövője szempontjából, hiszen nagyságrendeket illetően a halálozás és a születés az alapvető folyamatokat meghatározza, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vándorlási egyenleg alakulását se. Egy-egy témámat egy-egy címlappal fogom kezdeni. 25 évvel előtt ritkán került címlapra a demográfia. Most sajnos vagy szerencsére, ugye én szakmám szempontjából szerencsére, címlapra kerülünk, és címlapra, és biztosíthatom önöket, hogy az elkövetkezendő néhány évtizedben még jó néhányszor fogunk címlapra kerülni. A termékenységet illetően kezdjük az elemzésünket a teljes termékenységi arányszámmal. A teljes termékenységi arányszám az többé-kevésbé azt mutatja, hogy az adott évben átlagosan milyen a szülőképes korban lévő nők gyermekvállalási hajlandósága. Milyen az átlagos gyerekszám, fogalmazunk így egyszerűen. Nyilvánvalóan nem gondolom, hogy az ábra minden egyes pontját most meg kell érteni, de talán a tendenciákat jól mutatja ez az ábra. Igyekeztem a különböző csapatokat különböző színekbe feltüntetni. Ugye kék mezben játszanak a nyugat-európai országok, piros és narancssárga mezbe pedig a volt szocialista országok, és kiemelte Magyarországot is. Itt látható élénk pirossal a magyar termékenységi arányszámnak a 25 éves viszonylatban látható alakulása. Mi az, amit ebből leszeretnénk, le kell olvasnunk? Először is az, hogy a termékenység csökkenés az nem magyarátok, legalábbis ebben a 25 évben nem magyarátokról van szó, hiszen hogyha megnézik a piros és narancssárga színű görbék alakulását, akkor azt látjuk, hogy az egység, az egyfajta egység, egyfajta azonosság 2005-ben sokkal inkább jellemzi a volt szocialista országok népességét, mint 1989-ben, amikor még nem indult el semmilyen átalakulás. Azt is lássuk, hogy Európa nem egységes. Európában vannak olyan országok, olyan nyugat-európai országok, a komoly jóléti állammal rendelkező Svédország és a skandináv országok, a nagyon aktív családpolitikát folytató Franciaország, de a szinte családpolitikát nem folytató Egyesült Királyság is, amelyek viszonylag magas termékenységi arányszámmal a egyszerű reprodukció szükséges 2 egész számhoz közelítő teljes termékenységi arányszámmal rendelkeznek. És vannak olyan országok, amelyek régóta és hosszú távon alacsony 1,3-1,4-es teljes termékenységi arányszámmal, átlagos gyerekszámmal jellemezhető szinten találhatóak, ezek a déleurópai országok és a német nyelvű nyelvterület országai, Németország, Svájc és Ausztria. Ez a csökkenés, amit itt látunk, az 1,8-ről az 1,3-re NDK-ba ugye egy alá csökkent rögtön 1992-93 környékén Csehországban 1,1 is volt a teljes termékenységi arányszám, hogy ez csökkenni fog, ez a demográfusok számára várható volt. Várható volt, mert tudtuk azt, hogy egy válság időszakában, és 1992-93 egy válságot jelentett, gazdasági recessziót jelentett, egyik évről a másikra 600 000 fős munkanélküliség jelent meg. Ilyen időkben a fiatalok is kivárnak, megpróbálnak egy másik időszakra felkészülni, elhalasztják döntéseiket. Aztán egy évtizeddel később a halasztás fogalommá vált. Halasztás egy korai gyermekvállalási mintáról, egy későbbi gyermekvállalási mintára, mert a válságon kívül más is történt. A válságon kívül például, ahogy látjuk itt az ábrán, 100 000-ről 400 000-re nőtt meg a felsőfokú képzésben résztvevőknek az aránya. Ugye, és azt mi a mindennapokból tudjuk, a demográfia pedig a vizsgálatokból, hogy a képzésbe való részvétel, az iskolába járás és a gyermekvállalás összeegyeztetetlen. Hogyha valaki 4 évet iskolába jár, hogyha valaki egyetemre jár, akkor nyilvánvalóan szintén tovább tolja, eltolja, később időszakra tolja a gyermekvállalásnak az idejét, és ez a halasztás, ez egyértelműen a termékenységnek a csökkenésével jár együtt. Gondoljunk bele, hogyha mindenki, aki 2016-ra gyermekvállalást tervez, elhalasztaná egy évvel, akkor 2016-ban nulla lenne a teljes termékenységi arányszám, és hogyha ezt a tervét 2017-ben valóra tudna váltani, és azok is, akik 2017-ben, különben 2017-ben tervezne gyermeket, szintén valóra tudják váltani terveiket, akkor 2017-ben viszont kétszeres lenne a teljes termékenységi arányszám. Az egyik mutatója a halasztásnak az átlagos életkora, a szülővé válás átlagos életkora 23 évről 28 évre emelkedik a kék görbe, a piros görbe pedig, ahol az átlagos életkort látjuk az összes gyermekvállalására kivetítve, 25-ről 30 évre emelkedik az várható, az átlagos életkor. Egy halasztásnak vagyunk tanúi, ami körülbelül 1995-től 2011-ig történik. Ez alatt az időszak alatt csökkennie kell a teljes termékenység arányszámnak. Utána viszont 2010 után, akkor, hogyha nem csinálunk semmit, növekednie kellene a teljes termékenység arányszámnak. Hogy ez jobban látható legyen, szeretnék egy példát mutatni, és talán ez lesz, amikor leginkább a demográfiai eszköztárba belemegyek itt a mai este folyamán. Ez a korspecifikus termékenységi arányszám azt mutatja, hogy az adott életkor, hogy 1990-ben a 20 évesek lányok, asszonyok milyen valószínűséggel vállalnak gyermeket. Látjuk azt, hogy 1990-ben a gyermekvállalásnak a legjellemzőbb életkora a 23-24-es, 24 éves kor. Hogyha igaz lenne az, amit én önöknek mondtam, hogy itt valójában egy halasztásról van szó, ugye akkor ez a görbének 5 évvel, hiszen 5 évvel növekedett meg a 15 év alatt a átlagos életkor, a gyermekvállás átlagos életkora, akkor ennek a görbének így kellene elmozdulnia, és a 23-24 év helyett 28-29-30 éves korba kellene a legtöbb gyereknek megszületni. Nézzük, hogy hogyan alakult ez ténylegesen. Nem fogom minden évnek az ábráit bemutatni, hogy ne vesszük el a részletekbe. 2000-ben azt látjuk, hogy igen, kezd jobbra tolódni a görbe, a görbének a csúcsa kezd jobbra tolódni, és lassan közelítünk a 29-30 év felé. És 2014-ben most, hogyha igaz az, hogy itt csak egy halasztásról van szó, akkor 2014-ben szintén picit még jobbra kellene tolódni a görbének, a valós és a tényleges görbének, és meg kéne emelkedni, olyan gyorsan kéne megemelkedni és gyorsan felnőni, mint egy kamaszlánynak. Egyik évről a másikra 10 centit kellene nőni. A görbe nem növekedett. A görbe nem növekedett, ez azt jelenti, hogy nem csak halasztásról van szó, hanem kevesebb gyermekvállalásáról, kevesebb születésről. Ezt számokra is át lehet váltani, hogyha a hipotetikus, korspecifikus arányszám szerint növekedett, vagy csak halasztás lett, tehát tényleg csak arról lenne szó, hogy azt mondjuk, hogy iskolába járunk, elhalasztjuk egy kicsit a gyermekvállalást, és valamikor 5 év múlva, 6 év múlva, kezdjük el a gyermekvállalási karrierünket, a családalapítást, a párkapcsolat alapítást, a gyermekvállalást, akkor meg kéne emelkedni ennek a görbének. Ez 2014-ben 30 ezer gyermek hiányát jelenti. 91.500 gyermek született, és 121.480 születésnek kellett volna lenni, hogyha a hipotetikus arányszám szerint alakulnak a születések. Egy francia demográfus mondta, az INED-nek a vezetője, hogy igen, lehet halasztani, de ugye azok a gyerekek, akik tavaly nem születtek meg, azok már nem fognak megszületni, mert ma ebben az évben mások születnek meg. Ezt majd, amikor az előreszámításról beszélünk egy picikét, akkor igyekszem ide visszatérni. Az okok előtt érdemes egy picikét az ideákról és a vágyakról. Vajon azért van-e kevesebb gyerek, mert kevesebbet szeretnénk? Mert hogyha erről van szó, akkor se családpolitika, se kiszámolás, se semmi nem számíthat semmit. Sokféle szubjektív jelzőszámunk, szubjektív mutatónk is van. Ez a szubjektív mutató az ideális gyerekszám. Az ideális gyerekszám 2011-ben mutatja meg, hogy mit tartanak a különböző országok lakossága ideális gyerekszámnak. Sajnos nincs ilyen idős, nincs ilyen összehasonlító adatunk, lehetne kíván gyerekszámról is beszélni, és nagyon hasonló eredményeket kapnánk. A 2,5%-nál egy narancssárga vonal oszlop mutatja, hogy mi az a szint, ami az egyszerű reprodukcióhoz elégséges lenne. Tehát ahhoz a szinthez, hogy egy édesapa és egy édesanya önmagát pótolja azzal, hogy legalább átlagosan két gyermeke születi. A jó hír az az, hogy egész Európában az ideális gyerekszám, sőt a kíván gyerekszám is a kettes érték fölött van. A rosszabb hír, és itt látjuk ezeket a világosabb kék hasáboknak a hosszát, hogy a tényleges gyerekszám viszony nagyon messze elmarad ettől, ezt hívjuk mi termékenységi szakadéknak vagy résnek, kinek milyen vérmérséklete van, hogy résről vagy szakadékról beszél, hiszen a teljes termékenységi arányszám és az ideális gyermekszám között igen lényeges különbségek vannak. És hát 2011-ben ma már nem lennénk az utolsók, de 2011-ben Magyarország 1,23-os teljes termékenység arányszámmal a legutolsó volt az Európai Unió országait illetően. Egy hasonló vizsgálatban, mert az érdekelt minket, hogy mit szeretnének az emberek is, és miért nem teljesülnek ezek a vágyak, egy követéses vizsgálatban megkérdeztük az érintetteket, hogy hány gyermeket szeretnének, és 2 éven belül, 3 éven belül szeretnének gyermeket. Mert azt gondoltuk, az ideális gyerekszám, hogy egy 20 éves is valamit mond az ideális gyerekszámról, de azt nem tekinthetjük az ő saját tervének, szándékának. A szándékok vizsgálatánál az derült ki, Magyarországot itt Bulgáriával, Svájccal és Hollandiával hasonlítjuk össze, ezek részben ismertek ezek az adatok, de soha nem árt néha egyes adatokat megismételnünk. A 2 éven belül gyermeket tervezőknek 40%-ának sikerül Magyarországon és Bulgáriában a terveit megvalósítani, Hollandiában 75%-os ez a terv. Nem azért, mert racionálisabbak, ezt majd a egyéb vizsgálataink kiderítették, mert hogyha racionálisabbak, ugye akkor az órákat gyártó Svájcnak sokkal jobban kéne teljesítenie, mint Hollandiának, hanem azért, mert a volt szocialista országban olyan bizonytalan, kiszámíthatatlan körülmények között élnek az érintettek, azok, akik éppen a gyermekvállalásban gondolkoznak és családalapításban, hogy ezeket a terveiket nem tudják megvalósítani. Van benne persze csapdahelyzet is. A csapdahelyzet a halasztásból következik. Halasztjuk, és mit jelent ez? A halasztással egyre csökken az az idő, ami még rendelkezésre áll ahhoz, hogy a gyermekvállalási terveinket valóra váltsuk. Bulgáriában és Magyarországon jellemző volt, hogy az idősebb nők tudják sokkal kisebb eséllyel a gyermekvállalási terveiket valóra váltani, pedig náluk ketyeg leginkább az óra, a biológiai óra. Addig halasztjuk és addig várakozunk a gyermekvállalásra, amíg kicsúszunk az időből, nem tudatosan, és ez egy fontos kérdést, Pongrácz Tiborné sokat írt erről, nincsen Magyarországon még akaratlagos gyermektelenség, ez a jó hír. A kevésbé jó hír az, hogy nem tudatos, nem szándékolt módon csúszunk bele a gyermektelenségbe. Hogy mi áll a termékenység csökkenés mögött, mindent nem fogom tudni elmondani, néhányat igyekszek ebből. Az iskolai expanzióról már volt szó, a párkapcsolatokról mindjárt mondok 2 mondatot, a gazdasági szorítások, a család és a munkahely összeegyeztetésének nehézségei, a családpolitika instabilitása, a gazdasági növekedés 2006-os megtorpanása elég egyértelműen látszódik, és értékváltozások. Korábban azt hittem, hogy az értékváltozások a legfőbb okok közé tartoznak. Ma úgy hiszem, hogy nem ezek tartoznak a legfőbb okok közé. Esetleg majd a kérdések során visszatérhetünk ehhez a kérdéshez. Egy kérdésről kell beszélnem, azért, mert részben demográfiai kérdés, a párkapcsolatoknak az átalakulása, instabilitása. Az első ábrám azt mutatja, hogy hogyan csökken a házasságnak a népszerűsége. Közismert tényekről van szó, mégis 1990-ben 80%-os esélye volt, hogy valaki élete folyamán megházasodik. Ennek az esélye jelenleg 45-48% körül van. Ez az ábra azt mutatja, hogy az adott életkorban lévők, élők, tehát a 25 éveseknek hogyan alakult a párkapcsolati státusza 1990 és 2011 között. Hogy jobban összetudjuk hasonlítani, piros vonalak közé szorítottam azokat az életkorokat, a 25-től 35 évesek, 34 évesek korcsoportját, hiszen abban az időszakban a legnagyobb a gyermekvállalási kedv, a legnagyobb gyermekvállalási gyakorlat, hogy lássuk, hogy mi minden történt 20 év alatt. Amiről beszéltünk, már a házasság népszerűségét veszti, itt látjuk a legalsó középkék színnel a házasságban élőknek a részarányát. Sötétkék színnel látjuk az élettársi kapcsolatok terjedését. Azt is tudjuk, hogy az élettársi kapcsolatokban kevesebb gyerek születik, de neki csináljuk rá, mert ma már az élettársi kapcsolatban születik majdnem a megszülető gyerekeknek a 40%-a. Házasságon kívül pedig a fele. Ugye a 10% az egyedül gyermeket vállaló nők részarányát jelenti. Na, amire felszerettem volna hívni a figyelmet, az a két felső rész, amiről ritkábban beszélünk, az egyedül élő nők és férfiak, ugye férfiakra ugyanezt az ábrát tudtam mondani, hogyha nő egyedül él, akkor a férfi is egyedül él, mert nagyjából ugyanannyian vagyunk, nem akarom ismételni önmagamat meg az ábráimat. Tehát itt látszódik az, hogy sokan élnek egyedül, vagy azért, mert még egyedül vannak, vagy azért, mert már megint egyedül vannak. Ugye az élettársi kapcsolatok terjedése ugyanis azt is jelenti, hogy ezek a bizonytalan párkapcsolatok hamarabb bomlanak fel, mint a házasságok, ami nyilván az egyedül élés és az egyedül lét nem olyan sok jót tesz a gyermekvállásnak. És egy utolsó történet a gyermekvállaláshoz kötődően, egy magyar történet. Ugye azt mindig a gyermekvállalási korban élő nőket kell figyelembe vennünk. A piros görbe mutatja az 1989 és 2014 között, hogyan alakult a gyermekvállalási korban lévőknek a részarány. Magyarországban volt egy ratkó korszak, és 1975 környékén születtek meg a ratkó unokák. Ugye említettem, hogy 2014-ben 91 ezeren születtek, 1975-ben több mint 180 ezeren születtek. Ez a generáció ma 40 éves. Azért csökken a szülőképes korban lévőknek a száma 2,6 millióról 2,3 millióra, mert ezek a nagy generációk, a nagy évjáratok, a ratkó unokák lassan kilépnek a szülőképes korból. Amikor pedig majd ezek a kis generációk lépnek be, akkor háromszor olyan magasnak kellene lenni a gyermekvállalási kedvnek, hogy azt a fajta gyermekszámot, azt a fajta új népességet ugyanaz a generáció pótolni tudja. A második pont, a halandóság. Megint nemzetközi összehasonlítással fogom kezdeni. Van nekünk egy bűvös számunk demográfusoknak, ami sokkal jobb, mint a közgazdászok GDP-je, ez pedig a várható élettartam. Most a várható élettartamról azt kell tudnunk, hogy az nem az, hogy akik most megszületnek, azok hány évig élnek. A várható élettartam a közelmúlt és a jelen. Ugyanis a várható élettartamot az adott év halandósági viszonyai alapján számoljuk ki. Az a legjobb mértéke különben egy adott országban az életminőségnek. Erről persze vitatkozhatunk, de én azt gondolom, hogy sokan ebben egyet tudnánk érteni. Na most ez azért fontos, mert volt egy olyan időszak, a zöld vonal a rendszerváltás időszakát mutatja, és bocsánat, most piros színnel nem a nyugatiak, hanem Magyarország szerepel. Nem, Magyarországon kell piros színnel szerepel, jól csináltam ezt az ábrát. Van olyan ábra, amit nem jól csináltam, úgyhogy elnézést kérek. Tehát piros színnel a várható élettartam alakulását a nők körében, ugye nők és férfiak körében mindig külön kell nézni egy rendes demográfusnak az adatokat. látjuk a várható élettartam alakulását, és a kékre koncentráljuk a piros mellett, mert a kék színnel az ausztriai várható élettartam alakulását látjuk. Ugye a 70-es évek elején alig 2 év a nők körében Magyarország és Ausztria között az eltérés. Ez a rendszerváltás időszakára 5-6 évre emelkedett. Tágult a várható élettartam közötti különbség. Nézzük meg a férfiaknak az ábrát. Ugye először is lecsúsztak, mert a férfiak várható élettartama Magyarországon 7 évvel rövidebb, mint a nők várható élettartama. Ebből egy kicsit az elmúlt években sikerült a férfiaknak ledolgozni, de még mindig messze vagyunk a nők várható élettartamát illetően. Még egyszer, ez a várható élettartama nem a most születők és az itt lévők, hanem a múlt várható élettartamát, a múltnak a életminőségét jelenti. A férfiak esetében mi látszódik, és amikor várható élettartamról beszélünk, akkor meg kell ezt sajnos mutatnunk mindig, hogy mi volt az ára a Kádár korszak gazdasági fellendülésének. Ugye az a békeidők, a boldog békeidők, amiről úgy szokás beszélni. Bizony a boldog békeidők azt jelentettek, hogy a férfiak várható élettartama 2 évvel lecsökkent. 2 évvel lecsökkent, és itt látszik az a szakadék, én ezt szoktam szakadéknak nevezni, amivel tényleg elmaradunk az osztrák életszínvonaltól. Nem csak, vagy nem elsősorban a GDP számít, majd fogjuk persze látni, hogy Ausztriában a GDP is körülbelül 3-szor annyi, mint Magyarországon, illetve a nemzeti jövedelem, de nagyon rossz helyzetről indulunk, és ez a várható élettartam a rendszerváltás után még néhány évig csökken. Referencia országként még itt látjuk Csehország adatainak az alakulását is. Ott is csökkent valamelyest, de nem annyira. És aztán a rendszerváltozás követően megindul ez a javulás. A javulást sokféleképpen, a kollégáim sokféleképpen értelmezik. Én ebből 3 tényezőt szeretnék csak most itt röviden bemutatni, mert nagy hosszú dolgunk van, ugyanis még 2 téma előttem van, és igyekeznem kell az idővel. Az első az, hogy a várható élettartam iskolai végzettség szerint nagyon eltérő. Az alapfokú végzettséggel rendelkező, és hogy a legnagyobb különbséget mondjam, és a felsőfokú végzettséggel rendelkező férfiak várható élettartama között 12 év az eltérés. A nők körében 5 év az eltérés. Picikét jobb hír, hogy a középvégzettségűek és a felsőfokú végzettségek között nem ilyen nagy a távolság. Itt vannak a férfiak körében, 2012-ben erről van iskolai végzettség szerinti összehasonlításunk. A alapfokú végzettségűek várható élettartama 63,7 év, a magas végzettségűeké pedig 76,2 év. Van dolog tehát, van dolog, és ilyenkor nem lepődünk meg, amikor Wolfgang Lutz, a Bécsi Intézet vezetője azt szokta mondani, beruházás az emberi tőkébe. Oktatás, képzés, mert azt teszi lehetővé a hosszabb várható élettartamot, másképp kell tenni, azt teszi lehetővé, hogy ne legyünk majd szegények, hogy munkánk legyen, hogy jobban élhessünk többek között, hogy tudatosabban figyelhessünk az egészségünkre, és hogy a várható élettartam a munk is hosszabb legyen. Mert egy dolog talán egyben közmegegyezés van, hogy a növekvő várható élettartam az egész ország, minden lakossága szempontjából jó. Ez az ábra azt mutatja meg, hogy mely életkorokban történő javulás az, ami leginkább hozzájárult ahhoz, hogy a rendszerváltás követően mégiscsak nő a várható élettartam. A férfiakra fogok csak koncentrálni, mert ők vannak nagyon elmaradva, mert a magyar férfiak középkorú halandósága jelentette azt a nagy negatív népesedési kockázatot, ami miatt már korábban is a Magyarországon a népességfogyást elindult és felgyorsult. Zöld színnel emeltem ki, zöld szaggatott görbével a 40-től 60 évesek javulását, és az látszik, hogy a rendszerváltás követően, az 1992-t követő várható élettartam javulásából komoly részben a középkorú férfiak javulása vette ki a részét, közel három évvel javult körükbe a várható élettartam, vagy az ő révükön, az ő alacsonyabb halandóságuk révén a várható élettartam. Az idő előreadta miatt nem megyek ebbe a kérdésbe tovább bele, még egy ábrát viszont meg kell mutatnom, és talán itt is a férfiakra fogok ugrani. A termékenységnél a nőket vizsgáltam, a halandóságnál a férfiakat, ez így akkor szerintem pontosan megfelelő lesz. A migrációnál meg nem teszek különbséget a két nem között. Na most itt látjuk... Ezen az ábrán azt látjuk, hogy az Ausztriától való elmaradásunk milyen tényezőktől, mely korcsoportok elmaradásától függ leginkább. Itt bizony tényleg szakadékról van szó. Ugye az Ausztriától való lemaradásunkba, hogyha egészen 1993-ig megyünk el, ugye addig csökken a várható élettartam a férfiaknak, akkor a 35-től 64 évesek azok 5 év elmaradást dolgoztak be. Tehát 5 év elmaradás következik az Ausztriától való elmaradás illetően abból, hogy a férfiaknak, a középkorú férfiaknak magas a halandósága. Az látszik, hogy a rendszerváltozás után, 90-94 után ez megáll, ez a szakadék csökkenés, nem igazán javul még nagyon. Tehát az előbbi ábrán azt mutattam, igen, a várható élettartamunk növekedett, a várható élettartam növekedésében a középkorú férfi halandóság csökkenése játssza a fontos szerepet, de még mindig vannak tartalékok, és ez egy fontos kérdés a népességfejlődés szempontjából. És hogy vannak tartalékok, az egy másik szomorú tény is felhívja a figyelmet, hogy a 65 év felettiek halandósága tovább romlott az osztrák viszonyokhoz képest. Tehát a rendszerváltás az idősek várható élettartamába nem jelentett lényeges változást, az elmaradásunk tovább nőtt. Hiába nő tehát a várható élettartam, mondhatnám így is, más országokban mégis jobban jön nő, ugye, akiket be akarunk fogni, akiket szeretnénk elérni, nem csak az életmódban, hanem talán az életviszonyokat illetően, a várható élettartamot illetően, azokhoz képest az elmaradásunk nő. Ez természetesen azt jelenti, hogy vannak népesedési források, nem csak a termékenység területén, hanem a halandóság javításának területén is. Bevándorlás. Magyarország vándorlási többlettel rendelkezett, ugye, ahogy említettem, az elmúlt 25 évben 170 ezer pluszt jelentett. Ezek a sárga hasábok mutatják, hogy évente milyen plusz bevándorlásnak lehetünk tanúi. Ezek éves, úgynevezett flow adatok, vagy beáramlási adatok, és ugye nincsenek beleszámítva azok, akik kilépnek az országból, majd erről is egy picikét beszélek. Ez a sárga hasábokat megtörő narancssárga vagy piros görbe azt mutatja, hogy az összes bevándorló közül milyen arányban részesednek a szomszédos négy országban élő, főképpen magyarok, ugye Szlovákiába, Ukrajnába, Romániába és Szerbiába, és az látszik, hogy durván a Magyarországra érkezők 60%-a ezekből az országokból és a magyar nemzetiségiek körül, külhoni magyarok közül érkezik. Ne kicsenyeljük azonban le azoknak a számát és részarányát, akik nem a négy szomszédos országból jönnek, és nem magyarok. Megnéztem az elmúlt évnek a statisztikáját, ugye Kínából, Németországból, Oroszországból komoly nagyságrendű bevándorló érkezett az elmúlt évben is, és egyéb ázsiai országokból és afrikai országokból is. Nyilván ez, mint ahogy látni fogjuk, ezek nem olyan nagy arányok. Nézzük a kivándorlást. Erről többet beszélünk most. A bevándorlásról 15 évvel ezelőtt beszéltünk többet, most a kivándorlás, aztán megint a bevándorlásról fogunk többet beszélni. Nagyon gyorsan változó népesség komponensről van szó. A sötét és a világos sárga hasáb közötti különbség azt mutatja, a sötét mutatja, hogy mit tud mérni a statisztika, a világos meg az, hogy mi mit gondolunk róla, nem mi mit gondolunk róla, hanem megnézve a németországi, ausztriai, nagybritániai statisztikai évkönyveket, hogy oda hányan érkeztek Magyarországról, összegez a tükör statisztikákat, KSH-s kollégák ezt elvégzik nagyon gyakran helyettünk, de mi is próbálunk és igyekezünk ezeknek utána járni. Azt látjuk, hogy ugye amikor az ember kivándorol, vagy megpróbál szerencsét próbál, akkor nem az az első dolga, hogy bejelenti a hivatalnak, hogy hopp, én most el fogok menni Magyarországról. Először is nem is tudja, hogy sikerül-e neki, vagy mit sikerül, egy bizonytalan jövővel néz szembe. Mégis érdemes vizsgálnunk és becsülnünk azt, hogy mi történik a kivándorlás területén. A kivándorlás területén az a kérdés, a lengyel, a román és más országokhoz kép viszonyítva, hogy vajon miért volt olyan kevés kivándorló Magyarországról, lehet, hogy furcsán hangzik ez a kérdés, és miért indul el későn, viszonylag későn, 2006-2007 környékén a kivándorlásnak a gyorsulása, és gyorsul fel 2011 környékén. Ugye 2011-ről egy dolgot kell tudnunk, mielőtt a politikára gondolnánk csak, hogy akkor nyílik meg a német és az osztrák munkapiac, ami Magyarország számára hagyományos célország. Hányan élnek ma magyarok külföldön tartósan? Többféle becslés létezik, a tükör statisztikák alapján 330 ezer olyan külföldön élő van, aki 1990 után lépett, ment el Magyarországról. A mi becslésünk alapján ez 380 ezer körülire tehető, ez a becslés 2013-ban volt. A becslésünk alapján, amit itt Kapitány Balázs, aki itt volt, kollégám végzett, Németországban tartózkodik a külföldön tartózkodóknak a 25%-a, egynegyede, és hasonló nagyságrendű az Egyesült Királyságban élő magyaroknak a részaránya, Ausztria, Benelux államok, Észak-Amerika és egyéb országok is ide tartoznak. Átugrok egyet, hogy legyen időm a többi témára. Egy ábrát mutatni. Sok-e vagy kevés az a szám, a kivándorlóknak a száma? Ugye egyik oldalról sok, másikról pedig, és ez lesz a másik kevés, soknak gondoljuk, mert orvos elvándorlás van, mert az egészségügyből elvándorlás történik, mert a gyermekeink ahelyett, hogy közel lennénk hozzánk, maradnának hozzánk, elmennek külföldre, és kévente csak kétszer látjuk őket. Hát ebből a perspektívából nyilvánvalóan sok. De ugye azt azért hozzá kell tennünk, hogy az, hogy valaki szerencsét próbál, és az esetleg külföldön van, azért az nem unikálisan magyar dolog, az azt gondolom, hogy ez az életnek a része. Ha összehasonlítjuk azt, hogy a volt szocialista országok, a 8 csatlakozó ország milyen aktívan vesz részt ebbe a vándorlásba, akkor látjuk, hogy Magyarországon a népesség arányhoz képest viszonylag alacsony a kivándorlóknak a részaránya. Ugye persze egy picit megint csalok, mert csak Nagy-Britániát és Írországot vizsgálom, hogyha visszalépek egyet, akkor itt látszik Német, Olaszország és Spanyolország, és a piros hasábok azt annak a 900 ezer Olaszországban élő és 780 ezer Spanyolországban élő románnak a nagyságrendjét mutatják, akik nem tartózkodnak Romániában, aki tartósan külföldön élnek. Hogy migráció lesz, és van, volt, lesz és van, így kell mondani, azt gondolom természetes, és addig lesz, sok-sok tényező mozgatja a migrációs mozgásokat, Kocsis Károly erről részletesen beszélt, én egy dolgot mutatok csak meg, bocsánat, másik irányban, egy dolgot, ez pedig néhány kiválasztott európai ország egyfőre jutó nemzeti jövedelme közötti különbség. Ugye a magyar és a német szint között háromszoros különbség van, a román és a német szint között hatszoros különbség van, az ukrán és a magyar szint között három és félszeres különbség van, és hogyha a svédet és az ukránt összehasonlítanám, akkor körülbelül 15-szörös jóléti különbség lenne. Ha ilyen jóléti különbségek vannak Európán belül, akkor kérdés az, hogy beszélhetünk-e arról, hogy nincsen motiváció arra, hogy szerencsét próbáljanak azok az országokban élők, akiknek úgy alakult a születésük és az életük, hogy más fertájába, világ más fertájába születtek. És akkor még nem beszéltem a világ más fertájáról, ugye itt a Európa déli háttérországairól. Három komponens, többé-kevésbé végigvettük Dióhéjba, átrohantam, remélem, hogy azért sikerült az alapvető tendenciákat bemutatni. Milyennek a következménye, hatása a magyar népesség fejlődésre? Ugye a fejlődést azt most nem szellemi fejlődésre gondolom, a népesség nagyságra. Lehet persze iskolai végzettség szerint is előre számítást csinálni, és kell is, és fogunk is, de most csak a népesség nagyságról beszélünk. Igaz megint csak az, hogy akik jövőre, 10 év múlva szülők lesznek, azok már megszülettek. Ez alapján viszonylag jól lehet előre becsülni a születések számát, és azt is jól lehet előre becsülni mindenféle matematikai függvényeket is alkalmazva, hogy hogyan fog alakulni a várható élettartam, az elhalálozás. Mi az intézetben ezt úgy csináljuk, hogy az egyes témának a szakértői, a termékenységgel foglalkozók, a halandósággal foglalkozók és a vándorlással foglalkozók összeülnek, és átvitatják azt, hogy milyennek voltak az elmúlt éveknek a tendenciái, és milyen várható, mik a várható tendenciák. Ugye a 2014-es előreszámítás során a 2013-as adatokat vettük alapul, abból kellett kiindulni, akkor a teljes termékenység arányszám 1,34 volt, a férfiak várható élettartalma 70,9 év, a nők várható élettartalma 78,2 év, és a vándorlási egyenlegünk, ugye hiába volt 170 ezer plusz, 2013-ban kb. 7500 mínuszról kell beszélnünk. Végig kell gondolni, és végig kell vitatni, hogy az adott komponensek a jövőben hogyan változnak, forgatókönyveket írunk, száraz forgatókönyveket, de a jövő forgatókönyvét. Az alap vagy a közepes változatnál azt feltételeztük, hogy 2060-ig, 50 évre készítjük az előre számítást. Vannak még közbülső számok is, hogy mit feltételezünk 2030-ra. Nem mutatok mindent meg, mert túlbonyolítaná a helyzetet, de talán így is érthető lesz, vagy elképzelhető lesz, amit mondani szeretnék. Az alapváltozatban azt feltételezzük, hogy 1,6-re fog a teljes termékenységi arányszám növekedni. Lehet, hogy pesszimisták vagyunk, de van egy magas változat is, ahol 1,75-ös szintet feltételezzünk, az alacsony változatban pedig 1,45-öt. Azt gondolom, picit optimisták vagyunk a férfiak és a nők várható élettartamát tekintve, különösen, hogyha látjuk azt, hogy az idősek körében nem nő úgy a várható élettartam, de hát 84,8 és 88-as évvel számoltunk, és végül is azt becsültük, hogy 2060-ra megint egy vándorlási pozitív egyenleggel bírunk. Ez egy vándorlási teknő után újra el fog indulni, és vonzóbbá válik Magyarország. Az eredmények. Az eredmények a piros, élénkpiros görbe mutatja az általunk realistának tartott népességszámot, a realista forgatókönyvet. A realista forgatókönyv szerint 7,9 millióan, tehát durván 2 millióval kevesebben leszünk Magyarországon 2060-ban. Az optimista forgatókönyv szerint ez 8,7 millió körül, és a pessimistát azt nem mondom, az 7 millió alatti népességszámot jelent. A Az, hogy ez sok vagy kevés, arról most nem szeretnék nyitát vitni, inkább arról beszélnék, hogy milyen lesz a népességnek a korosszetétele, és itt első lépésben, és csak erre van lehetőség, igen, az időseknek a részarányáról beszélnék. Az idősek száma és részaránya 2013-ban 1.700.000 azoknak a száma, akik 65 évesek vagy annál idősebbek. Ez a népesség 17,2%-át jelenti. A realista változat szerint a 65 év fölöttiek száma az 2.400.000-re fog növekedni, ez 2060-ban a népesség közel egyharmadát, 30%-át fogja kitenni. Milyen lesz a nagyon idősek, a 80 év felettieknek a részaránya? A 80 éveseknek a száma közel 400.000 volt 2013-ban, ez 4%-át jelentette a népességnek. Ez az arány a becsléseink szerint 990 ezer 1 millióra fog növekedni, ami a 13,3%-ét fogja jelenteni a népességnek. Sokféle idősödési mutatónk van. Az időskori függőségi ráta, amelyik a 65 év felettieket az aktív korú népességhez viszonyítja. Ugye sok szempontból azt szoktuk mondani, ez az egyik legfontosabb és a legrobusztusabb szám, hiszen tudjuk, egészségügyi rendszer, a nyugdíjrendszer túlélése szempontjából az egyik a befizetőknek a korcsoportja, másik pedig azok, akik ugyan korábban befizettek, de azt már korábban igénybe vették mások, tehát akik igénybe veszik majd ezeket a szolgáltatásokat, főképpen nyilván egészségügyi szolgáltatást én is igénybe vettem, mikor a gyerekeim kicsik voltak, tehát nem az élet az ennél bonyolultabb, mint ahogy én itt most leegyszerűsítem. De azért ezek az arányok nagyon fontosak. Közgazdászoknak igazuk van, ha az aktív korúak háromszor olyan hatékonyan dolgoznak, az azt jelenti, hogy ha fele annyi társadalombiztosításos nyugdíjjárulékot fizetnek be, akkor is sokkal több lesz kifizetésekre. Hát ezt nem tudjuk, hogy mennyire fognak aktívan és hatékonyan dolgozni. Demográfusoknak szerencsére nem is az én feladatom ennek a megítélése. Én csak a népesség alakulását tudom a kollégáim segítségével előre számolni. 2013-ban 4 aktív keresőre jutott egy időskorú, 65 év feletti. 2026-ban, durván 10 év múlva 3 aktív keresőre fog egy időskorú jutni. Ugye beszéltem már a Ratko unokákról, hogy ők most kerülnek ki a szülőképes korból. Nem beszéltem a Ratko gyerekekről, akik most kerülnek be a nyugdíjas, az időskorba, 65 év fölötti, tehát nagyon erőteljesen meg fog növekedni. Ugye, hogyha ők kikerülnek az aktív korból, bekerülnek a időskorba, akkor egy nagy generáció, vagy nagy korévek el fognak veszni az aktív korúak közül, és be fognak kerülni az időskorúak közé, és ez nagyon erőteljesen felgyorsítja a társadalom öregedését. A társadalom öregedését, ami azt jelenti, hogy milyen az idősek és az aktív korúak, az idősek és a fiatalkorúaknak a részaránya. 2048-ban lesz az, amikor 2 aktív korú, 1 időskorú fog jutni. Más társadalom lesz, ugye most 4 aktív korúra jut egy időskorú. Még egyszer mondom, hogy szerencsére az közgazdászok és a politikus dolga és a lakosság dolga lesz ezt megvitatni, hogy mit kezdünk ez a helyzettel. Én próbálok egy jó hírt csiszolni még itt az előadásom végére. Van 2 kolléga, Warren Sanderson, aki az USA-ban él, de minden évben egy fél évet Bécsbe tölt a Bécsi Intézetbe, a Bécsi Demográfiai Intézetbe, és Sergei Chebrov, aki migránsként Bécsben dolgozik most már évtizedek óta, és ők azt mondták, hogy kérem szépen, nem jó az, hogy az öregedést úgy nézzük, hogy csak úgy nézzük, hogy az idősödés problémáját, hogy mennyi évet éltünk le, hanem azt is kéne nézni, hogy mennyi van előttünk. Mert hogyha azt nézzük, hogy mennyi van előttünk, akkor lehet, hogy nem is annyira öregszik a társadalom. Hát egy ilyen ábrával szeretnék a vége felé előhozakodni, ami azt mutatja meg, hogy hány éves korban van még 15 év várható élettartam nők és férfiak előtt. Megint most a várható élettartamnál férfiakra koncentrálok. 1988-ban 59 éveseknek volt 15 év a várható élettartama, 2013-ban a 64 évesek. Ugye ez azt mondja, hogy a 20 év alatt, a 25 év alatt 5 évet fiatalodtunk, mert még ennyivel növekedett a várható élettartam, az időskori várható élettartam, nem pedig a születéskori élettartam. Sherbov és Sanderson azt mondja, különösen, hogy erőteljesen nő az iskolai végzettség, akkor tovább tudunk fiatalok maradni. És hát ez igaz is, hogy én is visszagondolok arra a falura, ahonnan jöttem, ugye 54 évesen, most kiszámoltam, hány éves vagyok. Az 54 éves férfiak azokat, hát mi már majdnem az öregek közé soroltuk, bár lehet, hogy most a fiatalok az 54 éveseket szintén az öregek közé sorolják, de én nem érzem magam még annyira öregnek. És ez nem csak feeling, ez annak a kérdése is, hogy szerencsére az alatt a 30 év alatt, vagy 40 év alatt, amíg ugye én a faluból eljöttem, és most itt vagyok önök előtt, szerencsére az alatt egy 7-8-9 évvel nőtt a várható élettartam, és én abban reménykedem, hogy ez tovább fog nőni, és tovább tudok fiatal maradni. Befejezésképpen hadd mutassam be a demográfiai portré kiadványát, az intézetnek a kiadványát, ahol sok-sok ábrát megtalálnak, és sokkal több, ezeknél is érdekesebb ábrákat, amiket én itt bemutattam. Ezek letölthetők ingyenesen az intézet honlapjáról, és ugye ez a reklám helye, de én szeretném megköszönni a kollégáimnak a segítséget, mert sok-sok ábra esetében az ő kutatási eredményeikből éltem, és hát szeretném megköszönni az önök figyelmét.
Köszönöm szépen igazgató úr előadását, és ahogy említettem korábban, most önöké a szó, jöhetnek a kérdések. Kérem, hogy tömör és rövid lényegre törő kérdéseket tegyenek fel, parancsoljanak. Kollégáim mikrofonnal mennek a kérdezőkhöz.
Köszönöm. Az én kérdésem az lenne, hogy látom, hogy a rendszerváltás után ugye növekedett az átlag hosszas élettartam, hogy ez minek köszönhető, mert ahogy én gondolom, a munkahelyek most pont hogy bizonytalanabbak, mint mondjuk a szocializmus idején, hogy mi okozhatja, hogy mégis mondjuk a férfiak hosszabban élnek, hogy ezt így esetleg így össze tudná nekem foglalni.
Hát teljesen nem. Nyilván tudok mondani több dolgot is. A különböző összetételi hatásokat vizsgálva, nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a férfiak várható élettartamának a növekedésében, különösen a középkorúak helyzetének javulásába, szív- és érrendszerbeli betegségekbe köré bekövetkezett javulásnak nagyon komoly szerepe van, illetve a fiatalabbak esetében, meg még ennél a korosztálynál is, ugye az úgynevezett külső okok miatt bekövetkező halál, ebből két nagy csoport van, az egyik ugye a magyarok szempontjából érdekes az öngyilkosságban elkövetett haláloknak a halálnak a csökkenés, a másik pedig a balesetekbe. Nem akarom leegyszerűsíteni, hogy sokkal jobbak és biztonságosabbak az autók, és ezért szerencsére kevesebb baleseti halál következik be. Némi javulás az alkohol területén, tehát a máj betegségekbe történő elhalálozás területén is következett, ami egy picit az életmód és az életviszonyokat jellemzi. Na most az, hogy többet dolgozunk, akik dolgoznak, többet dolgoznak, ez egészen bizonyos, de másfajta stresszek voltak a szocializmus időszakában. Azt gondolom, két munkahelyen egyszerre helytállni, mert ugye a Kádár rendszernek a, hogy mondjam, az erényét az azt jelentette, hogy mindenkinek volt egy második munkahelye. Az legalább olyan nagy munka terhet jelentett, mint jelenleg. Én mindig egy nagybátyámra gondolok, aki a legjobb kontárköműves volt, és közben egy örlőgyárba dolgozott, éjszaka dolgozott, 4 órát aludt, és utána elment csempézni, köműves munkát végezni. Önkizsákmányoló élet volt, és nem csak az ő esetében, hanem azok esetében is, akik úgynevezett VGMK-kba, GMK-kba, háztáji kistermelésbe, paprikatermelés, szőlőtermesztés, és most minden, ugye minden területnek megvolt, jól tudjuk, a sajátossága. Tehát a kettős munka, a kettős munkater sokkal nagyobb munkát, és ugye mit csinálunk, hogyha kidolgoztuk magunkat, eszünk és iszunk. Mert ugye már másra nincsen energiánk, ez az evésivás megint nem ugye műzlítettek, amikor második munkahelyről hazajöttek, hanem zsíros, komoly, tartalmas ételeket, és hát ugye nem hiszem, hogy megvetették a borocskát vagy a pálinkát, az sem biztos, hogy éppen jó hazai volt, hanem lehet, hogy valamilyen csinált nedű. Tehát ezek azok olyan fajta tényezők, amik most nagyon leegyszerűsítem nyilván a kérdést, ezzel kapcsolatban tényleg a portréba elég részletesen lehet egyéb támpontokhoz is jutni.
Igen. Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a Tudományos Akadémia álláspontja szerint, közvetve kapcsolódik kérdésem a témához, mikortól tekinthető a magzat élőérző, tudatos emberi lénynek?
De azt nem tudom, hogy a Tudományos Akadémia szerint mikortól tekinthető annak.
Igazgató úr, engedjen meg egy közbeszólást. A Tudományos Akadémiának, mint olyannak, nincsen semmilyen témában általános állásfoglalása. Egy-egy testületnek, egy-egy akadémikusnak vagy az MTA doktorának lehet véleménye, akár testületi állásfoglalás is bizonyos kérdésekben, de az akadémiának nincsen semmilyen témában állásfoglalása.
Most demográfusként még azért valamit mégis mondok, csak nem akadémikusként itt fogok válaszolni. Van egy ábrám, ugye, ami az abortuszok számának az alakulását mutatja. Néhány ábrával készültem itt önöknek, meg gondoltam, hogy hát, ha lehetőségem lesz néhány olyan ábrát is bemutatni, ami nem fér be, és kell lenni egy olyannak is, hogyha megtalálom, remélem megtalálom. Igen. A terhesség megszakítások számának az alakulása látszódik. Minden jó hírre nem tudtam kiterjedni, nem volt időm beszélni. 1990-ben 90 ezer abortusz, 2014-ben meg 30 ezer, tehát harmadára csökkent az abortusok száma. Én azt gondolom, ezek is a jó hírek közé tartoznak. Ezt most, mint demográfus tudtam erre a kérdésre válaszolni.
Pelc József vagyok, és szeretnék két kérdést feltenni. Az egyik az, hogy vizsgálják a demográfiai változásokat a következő időszakban, ugye 2060-ig szólt a előrejelzés. A roma népesség hogyan változik ez alatt az idő alatt? Vannak erre vonatkozóan elképzelések? Illetve a másik kérdésem az, hogy vizsgálták-e a homoszexuális viselkedésnek a hatását a demográfiai változásokra?
Ez a második kérdésre rögtön válaszolok, hogy mi nem vizsgáltuk. Nemzetközi konferenciánkon vannak ilyen jellegű előadások. Én más előadásokon szoktam általában részt venni, de tehát erről rögtön nem válasz. A másik kérdés, igen nehéz kérdés, ugye a roma népesség alakulása. Sokféle álláspont van. Én a népszámlálási adatokkal tudok csak előhozakodni, ugye amikor nem kötelező módon, de önkéntes módon a nemzetiségi kérdésre lehetett válaszolni, és az alapján 2011-ben durván 300 ezer volt az önmagát a roma nemzetiségbe tartozóknak a besorolása. Na most a szociológiai vizsgálatok szerint, és sok-sok vizsgálat szerint ez alulbecsli a roma népességet, és van körülbelül nem egészen 1 millió ember, kicsit kevesebb, akik nem nyilatkoznak a hovatartozásról. Tehát ezt alapját nem töltik ki a népszámlálásra. Tehát becsülni lehet különböző dolgokat. Azt el tudom mondani, hogy legutoljára Kemény Istvánék becsülték meg, abból a szempontból sok-sok egyéb tényezőt is ők 600 ezerrel becsülték a roma népesség nagyságát. De itt is készültem egy ábrával, amiről viszont többet tudunk, mégpedig a roma és a nem roma népesség korfáját mutatom be, ami jellemzi egy picikét a két népességet. Itt látszik a nem roma népesség, itt látszik a roma népességnek a korfája. A roma népesség korfája, azt szokták mondani, tipikusan egy afrikai, egy harmadik világbeli, egy fiatal népességnek a korfája, ami azt jelenti, hogy nagyon magas a gyerekeknek, 14 év alattiaknak a részaránya, míg hogyha összehasonlítjuk a nem roma népességgel, akkor alacsonyról beszélhetünk, illetve nagyon alacsony az idősek, körükben az időseknek a 65 évek, alig van 65 év fölötti. Na most ugye ez az ábra viszont csal, mert itt, hogyha megnézik, tízezres nagyságrendekről, vagy van 50 000-es nagyságrendekről, van szó 100 000-es nagyságrendekről, itt pedig 4 000-ről, meg egyéb arányokról, tehát visszalépek egyet, igen, és itt látszik az, hogy annak a roma népességet, hogyha hozzáadjuk a nem roma népességhez, magyarán a teljes népességet együtt vizsgáljuk, akkor egy alacsony részarányról van szó. Pontos adatokat nagyon-nagyon, sokféle egyéb becslés is van. Amit mi tudunk, és azt biztosan tudjuk, hogy a roma népesség viselkedése más, abból a termékenység szempontjából és a halandóság szempontjából is, illetve egy vizsgálatot végeztünk, és ennek folyamatával vagyok ebben a vizsgálatnak, iskolai végzettsége szerint nagyon erőteljesen differenciált a roma és a nem roma népesség is, példának a termékenységet tekintve a roma népességbe a magas végzettségűek termékenysége semmivel nem különbözik a nem roma népesség magas végzettségűjének a termékenységétől. Picikét az alacsony iskolai végzettség és a termékenység közötti kapcsolat is van, és az a magyar népesség esetében is látszik, ha nem is olyan mértékben, a nem roma magyar népességre gondolok, mint a roma népesség körében.
A kérdésem a következő. Az elmúlt 5 évben a kormány rengeteg intézkedést hozott azért, hogy a születésszám nőjön, de az elmúlt 5 évben mindezek ellenére látjuk, hogy szinte 90 ezer körül vagyunk, tehát kézzelfogható javulást nem tapasztaltunk. Milyen eszközökkel lehetne elérni, hogy például a 100 ezeres születésszám évente, nem tudom, hogy nem tudom a megfelelő igét, nem találom most.
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Én azt gondolom, hogy ez az egyik dilemmája a magyar helyzetnek, ehhez is készítettem ábrát. Olyan, mintha én ezeket a kérdéseket vártam volna, vagy én megbíztam volna, de nem bíztam meg a hölgyet, higgyék el nekem. Csak hát az ember sejti, hogy mi az, ami még fontos, és mi az, ami nem fér sajnos bele. Magyarországon itt látjuk, hogy milyen erős és milyen sok pénzt költenek családtámogatásokra. Azt látjuk, hogy viszonylag az élbolyba vagyunk. A termékenységet illetően meg nem az élbolyba vagyunk. Ugye a kérdés az, hogy akkor nem hat a családtámogatás? Ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy hat. Éppen egy néhány hónap ezelőtt jelent meg egy lengyel-magyar összehasonlítás, ami szépen bemutatja, hogy a magyar gyermek milyen hatása van a második gyerekek megszületésére. Lengyelországon nem születnek meg a második gyerekek. Nálunk inkább az a gond, hogy az első nem születik meg, amikor megvan az első, akkor már jön a második, nem biztosan, de nagy valószínűséggel. De az első megszületésébe, idézőjelbe vannak gondok, vagy hát nehéz rászánni a fiataloknak magukat, vagy ugye olyanok a körülmények. Most a családtámogatáshoz kapcsolódik, hogy a nagy probléma az, hogy az elmúlt 25 évben legalább 5-ször, 8-szor változott meg a családpolitika iránya. Itt látszik az, hogy 1990-től, ezt mindig a diákjaimnak is ezt szoktam mutatni, hogy családi pótlék, gyert adókedvezmény. Hogyha megnézik az időben való változást, akkor itt folyamatos változásokról van szó. A folyamatos változás viszont még pedig olyan erőteljes változást jelent, hogy az egyik évben univerzális módon jut hozzá valaki, tehát mindenki állampolgári jogon, a másik évben csak a szegények jutnak, a harmadik évben csak a munkavállalás korba, vagy a hozzájárulásokat fizető. Tehát nagyon nagy a családpolitikának az instabilitása, és ugye egy politika úgy nagyon nehezen tud hatni, hogy ha folyamatosan változik. Most ez jellemezte az elmúlt 25 évet, de ugye most már legalább, ahogy említette, 5 éve folyamatos és folytonos a családpolitika. Én azt gondolom, hogy az első tényező az, hogy a kiszámíthatóság megérzéséhez és megtapasztalásához is idő kell. De a fiataloknak el kell hinni, hogy kiszámítható. Az elmúlt 25 évben azt tanulták meg, hogy kiszámíthatatlan, csináljon az a kormány bármit, én nem foglalkozok azzal, nem érdekel a családpolitika, én akkor vállalok gyereket, vagy úgy vállalok, hogy attól függetlenül is fel tudom a gyermekeimet nevelni. Én azt gondolom, hogy ha az idő és a stabilitás fenntartásával a jelenleg hozott intézkedések jó irányba haladnak, én azt gondolom, azok az intézkedések is jó irányba haladnak, amelyek a család és a munka összeegyeztetését segítik. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon a kétkeresős családmodell van az emberek fejébe, ahhoz, hogy a két, és nem csak a fejében, nem is tehetik meg, hogy egy keresetből éljenek. Ehhez kell alkalmazkodni a családpolitikához, ehhez kell bölcsödék, jobb minőség bölcsödék. Tehát ebben a területen is van lépés, van előrelépés. Németországban 140 ezer bölcsödét hoztak létre, az Istennek nem tudták felemelni, vagy javítani a helyzetet, vagy nagyon hosszú időnek kell eltelnie. És a harmadik pont, én azt látom még, hogy hát a férfiak szerepéről kevesebb beszélünk a gyermekvállalásban. Ugye vannak kutatási eredmények, amelyek egyértelművé teszik, hogy hát nem mindegy, hogy a férfinak mi a véleménye ahhoz, hogy szeretne gyereket vagy sem, és nem mindegy a nőnek, hogy a férfi segíte a gyermekvállalással kapcsolatos dolgok elintézésében. Már nem a gyermekvállalásra, hanem a gyermeknevelésre és a gyermek ellátására gondolok. Ezzel a kormányzat valamit tud tenni, egy-két évvel, egy-két hónappal díjazhatja apagyeddel a férfiakat, és akkor talán ők is jobban részt vesznek a gyermek gondozásban. És hát ez azt is jelenti, hogy itt nem biztos, hogy kormányzati feladatról van szó, hanem a férfiaknak és a nőknek is, mert az, hogy a férfi mit vállal, az a nőtől is függ. Tehát egy újfajta megosztása, nem munka megosztása, feladat, felelősség, egy sokkal rugalmasabb feladat és felelősség megosztása lenne talán szükség. Ezek azok, amelyek, ami irányakat én abból próbáltam kihámozni, ami a sikerességét és a sikertelenségét jelentheti a majdani jövőbeli gyermekvállásnak.
Aha. Tehát bővíteni kellene a kedvezményezetteknek a körét, és pedig lán az alsó középosztály felé, tehát akik bérből és fizetésből élnek, mert például azok a szocpolt nem tudják igénybe venni. Tehát vegyük tudomásul, hogy igazából van egy réteg, amelyik lakást vásárolni, építeni tud, de van amelyik réteg, amelyik nem tud. De attól az még szívesen vállal a gyereket, amennyiben biztonság lenne, és pedig lán, hogyha miután ugye a férfinak nem biztos, hogy munkahelye van, ha még ráadásul albérletben lakik, akkor az a nő nem fog gyereket vállalni. Tehát nekem egy olyan ötletem volna például, hogy aki...
Elnézést.
Kérdéseket szeretnénk, hogy mások is. Tessék feltenni nyugodtan a kérdést, de...
Igazából ez a meglátásom, jó, hogy nem, ugyanazt a réteget támogatja az 50 kedvezmény, és tágítani kellene egy alsóbb réteget, amelyik szívesen vállalna gyereket. Ennyi.
Köszönjük, és mindenkit arra kérek, hogy kérdezzen, hiszen véges az időnk, és még sok kérdés van. Köszönöm szépen.
Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy volt szó itt a nők teljes termékenységi arány számáról. És azt szeretném megkérdezni, hogy tudjuk azt, hogy körülbelül 43-44 éves korig minden egyes korosztályban több a férfiak, fiúk száma, mint a nőké. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy 40 és 45 éves kor között már tudjuk azt a számot, hogy a gyermektelenek száma, és itt bizony jóval magasabb a férfiak gyermektelenségi aránya, hogy van-e arra, hogy mondjam, szándék, hogy Magyarországon is kiszámolják a férfiak teljes termékenységi arányszámát, úgy, ahogy ezt Svédországban teszik, vagy az ENSZ fejlesztési statisztikáiban. Tehát ez így rámutatna arra, hogy itt nagy különbség van a nemek termékenységi arányszámában, a férfiaké kevesebb.
Lehet, igen, van szándék rá, idő és ember kell hozzá, szívesen kiszámoljuk. Ugye vannak több bizonytalansági tényező van, de ki lehet számolni, igen. Legfőképpen az, hogy azért vannak ismeretlen apák például, hogyha most csak a születési anyakönyvi kivonatokból, a születési lapokból indulunk ki, akkor körülbelül az egy tizede, a gyerekek egy tizedénél ugye nem lehet tudni, hogy ki az apa, tehát hogy hány éves az apa. Azt nem kéne tudnunk, hogy ki az apa, de hogy hány éves, azt tudnunk kéne ahhoz, hogy erre a kérdésre választ, vagy hogy ki tudjuk számolni. Lehet persze becsülni, népszámlási adatok alapján jobban lehet becsülni. Ugye az apák kevésbé emlékeznek. Ahogy egyre idősebbek vagyunk, még néha az anyák is elfelejtik pontosan, hogy hány gyermekük volt. Van egy követéses vizsgálatunk, amikor ugye olyan buták voltunk, hogy minden alkalommal megkérdeztük, hogy hány gyermeke van önnek. És akkor külön élő gyerekek egy részét elfelejtik az idősebbek, hogy ami nagyon furcsán hangzik, aztán én beszéltem olyan emberre, aki mondta, hogy hát igen, anyukám az egyik lányát letagadja, mert ők úgy összevesztek, hogy utána kiiktatta. Tehát, hogy nem, na most már mint az ő születési rekordjából. Most a férfiak, hogy mit iktatnak ki, tehát az egy, nem akarok én most itt ebbe belemenni, mert a nőknél is lehetnek bizonytalanságok, abban nem, hogy gyermeket születik, hanem hogy kitől születik éppen.
Jó estét! Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ezt látjuk, hogy csökken a lakosság száma, és azt is tudjuk, hogy mindenki Budapestre költözik, úgy, aki vidéki, úgy, főleg a fiatal, hogy rendelkeznek-e mondjuk egy olyan térkép előrevetítésre mondjuk 2060-ra, hogy mondjuk mi lesz az a régió, hogy Magyarországon eltűnik. Tehát, hogy van-e ilyen statisztika, hogy mondjuk, nem tudom, Miskolcon már ilyen kevés a szavakosság, vagy hogy van, rendelkeznek-e bármilyen kutatási anyaggal erről, és hogy van erről valamilyen véleményük. Ez érdekel engem.
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. A 3 évvel ezelőtti demográfiai portré, ami annak az volt a lényege, hogy minden dolgot regionálisan is néztük, és az előre számítás regionálisan is kistérségekre megcsináltuk, elvégeztük, és ott vannak olyan, ha úgy tetszik, elnéptelenő kistérségek. Ugye ezek nem Észak-Magyarországon vannak, mert ugye ez 3 tényezőtől, az elvándorlás az egyik dolog, de az is kérdés, hogy hányan születnek, meg hányan maradnak ott, hogyan történik az idősödés. Tehát inkább, ha jól emlékszem, Dél-Dunántúlon volt több olyan kistérség, ami Nyugat-Dunántúl, amelyik elnéptelenedőnek tekinthető. Tehát nyilván egy nagyon erőteljes regionális. Az nem teljesen igaz, hogy Budapestre jön mindenki. Egészen 2005-ig inkább Budapestről való kirajzásról beszélhettünk. A fiatalok, különösen, hogyha gyereket váltak, ugye a Budapest körüli szuburbanizációs területekre rajzottak ki, és most van egy új gentrifikációs időszak, tehát most tényleg megint többen jönnek, nem hiába, és nem csak ezért mennek különben az albérleti árak, de ez is nyilván beletartozik. De tényleg ott a előreszámítás szempontjából Földházi Erzsébetnek a tanulmánya a 2012-es demográfiai portréba, ott egy szép ábrát is, és minden egyes termékenységgel kapcsolatban, öregedéssel kapcsolatban, minden egyes népesség területtel kapcsolatban kistérségi szinten színes, barna, világosban, a sötét barna Magyarországgal találkozik.
Kincser Gyula vagyok. A születési kor kitolódása az felértékeli a meddőség problémáját. Az a kérdésem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan bármilyen kutatásuk, tudásuk, hogy a reprodukciós medicinában mekkora tartalék van? Mert a mi régi kutatásaink szerint viszonylag költséghatékonyan lehetne egy bizonyos gyermekszám megszületését ennek a segítésével támogatni.
Köszönöm szépen a kérdést. Ugye igen, ezzel a késői születés, késői gyermekvállás problémájával foglalkozunk. Mi is részt veszünk néha ilyen konferenciákon, ahol orvos kollégákkal találkozunk, és ugye ők azt szokták mondani, hogy gyertek 35 éves korotok előtt. Tehát na most ugye a demográfia meg azt mondja, hogy 35 éves korig különben is működik viszonylag jól az ember. Úgy tűnik, hogy 35 éves kor után picit csökken 40 éves kor felé a megtermékenyülésnek, a megmaradásnak az esélye, és onnan pedig radikálisan kezdett csökkenni. Ugye ezek a kollégák szokták mondani, hogy 40 éves kor után őnekik is nagyon-nagyon lecsökken a sikerre az esélye, de nyilvánvalóan nem lehet ezt kizárni, de konkrét számításokat ezzel kapcsolatban nem végeztünk.
Brandzsúr Gábor vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogyha önök megkérdeznék a politikusok önt, hogy mit tanácsolna nekik. Maradjon-e 2060-ra 8 millió magyar, vagy fogadjunk be fiatal termőképes embereket, és ezzel próbáljuk megnövelni a népesség számot. Köszönöm.
Ezzel kapcsolatban megosztott a szakmai közvélemény. Ugye egyik kollégám egy olyan interjút adott, aminek az a címe, a bevándorlásra nem szokás ráfizetni, és most, hogyha az anyagiakat nézzük, akkor általában ugye a bevándorlás az előnyös. Hogyha más területeit is nézzük a társadalmi együttélésnek, akkor nem biztos, hogy előnyös. Na most Én azt gondolom, hogy nem kizárt jó bevándorláspolitikát folytatni. Vannak országok, akik ezzel élnek, de akkor ezt végig kell gondolni, és végig kell vitatni, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek szerint esetleg, és milyen arányokba, milyen kvóták szerint lehet itt nyitni, vagy azt akartam mondani, határokat, de ez nem biztos, hogy jó kép ma itt este, lehet lehetővé tenni. Mondok egy példát. Azok a diákok, akik itt tanulnak ma Magyarországon, Orvosi Egyetemen, hát ha nem tudjuk megkötni a hazai orvosokat, nem lehetne őket megkötni, és őket itt tartani, akik már 5 éven keresztül ismerik, itt tanultak, és hát lehet, hogy nem csak a kocsmákat ismerik, hanem egyéb területeit is, Pécsnek, Budapestnek. Tehát azért azt mondani, hogy a mai világban, amikor, hogy mondjam, az egyik országból átmenetelt megtiltani nem lehet, hogy ezzel a kérdéssel ne foglalkozzunk, az sajnos azt nem lehet állítani, de hát nyilvánvalóan egy kis nemzet számára hatalmas nagyságrendek azok megoldhatatlan problémát jelentenek. Nehéz kérdés, azt gondolom, itt ennek a minden részét. Hát ugye most persze, hogyha az ember azt mondja, hogy Magyarország útközben van, és az elmúlt pár száz évben azért nem egy nemzetiség számára jelentett új otthont, gondoljunk ugye a németekre, a svábokra, Mária Terézia idejében persze más világok voltak, de hát ha felpörög a gazdaság, akkor szükség lesz munkaerőre. Szükség lesz munkaerőre, és nyilván ezt megint politikai döntés eredménye lesz, politikusok értékvállalása, elképzelési alapján és a nyilvánosság vitája alapján, hogy ebben a kérdésben hogy foglal állást.
Még 2 kérdésre van lehetőség.
Jó napot kívánok, Burik Mária vagyok. Részben elhangzott a válasz, mert megelőztek. A kérdés az lett volna, de még gondolom hozzá lehet az elhangzottakhoz fűzni néhány mondatot, hogy a bevándorlás, és a bevándorlás hogyan fogja befolyásolni Európa teljes népességét, illetőleg annak milyen foglalkoztatási, közegészségügyi, és ehhez kapcsolódó más kivetülései lesznek. Igazából Magyarországon úgy gondolom, hogy a mostani bevándorlási hullám az átvonult, részben átvonult. Kapcsolódik ehhez az is, hogy állampolgársági oldalról és az állampolgárság megszerzése oldaláról, illetve a népesség szám alakulása oldaláról az itteni születések, illetőleg a befogadó országokban történő, akár befogadó táborokban történő születések is már emelik a népesség számát. Emlékezetem szerint, bár régen tanultam erről, valamely ország területén történő születés esetében az ottani állam joga szerint a szülők választhatják azt is, hogy az adott ország állampolgárságát szerzi meg a gyermek. Tehát az adott állam állampolgárainak a számát fogja emelni az ottani születés.
Köszönjük.
Különböző államok különböző jogokkal, állampolgári jogokkal rendelkeznek, úgyhogy ebbe így általában nem tudok belemenni. Annyit a európai vándorlás, ugye, hogy az tény, hogy 1960 óta Európa befogadó kontinens. Különböző országokba, különböző területekről jöttek, főképp a gyarmati kapcsolatok révén, de hát van olyan ország, ugye Németország, ahol több száz toborzó intézményt állítottak fel Törökországba, hogy a munkaerő szükségletét a német gazdaságnak biztosítsák. Én azt gondolom, hogy ebben az államok különböznek. Én azt gondolom, persze részben nyitva hagytam a kérdést, de talán az is kiderült az előadásomból, hogy a tömegszerűséget tekintve én azt gondolom, hogy a születések száma és a halálozások száma azoknak a egyensúlyának a megteremtése az sokkal erőteljesebben hat a hosszú távú népesség fejlődésre. És a vándorlás ez egy kiegészítő tényező. De nem tagadhatom le, hogy Németországban több 10 millió fölött van a bevándoroltak aránya, vagy száma Franciaországban, szintén Nagy-Britániában, szintén Bécsben 35% fölött van a nem Ausztriába születetteknek a száma. Tehát itt vannak országok, települések, ahol nagyon komoly változások voltak. Az egy nagy kérdés, hogy tudja-e Európa integrálni nyilvánvalóan ezeket a jövevényeket, hogy tudja integrálni, mennyire tudja beépíteni. Van ehhez eszköze. Én azt gondolom, hogy anélkül, hogy ezt ne gondolná végig, anélkül nehéz erre könnyű szívvel igen mondani. Én azt gondolom, hogy enélkül nagyon nehéz. De mondom, ezzel hosszabb távon a két nappal ezelőtti előadás foglalkozott részletesebben.
Jó napot kívánok! Budászalap felgimnáziumban jöttünk, és nagyon szeretném gratulálni az előadásának, nagyon jó volt. Egy olyan kérdésem lenne, hogy az utóbbi egy-két évben lévő migráns áradatban Magyarországra hányan kértek letelepülés engedélyt, illetve hányan kapták meg?
Menekült egész pontosan nincsen meg az adat a fejembe, de ha jól emlékszem, 30-40 ezer kérelmet adtak be, és 1000 alatt van a menekült státusz megítélésének a száma. Tehát többségében Magyarországról elkerültek ezek a menekült kérelmeket beadók. Nagyon alacsony a számuk.
Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeim, köszönjük szépen részvételüket, köszönjük szépen, hogy eljöttek és feltették kérdéseiket. Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket még egy eseményünkre. Pénteken az akadémia előtti parkolóban az autók helyett távcsöveket láthatnak majd. Csillagászok veszik át itt a terepet. Igazi családi program lesz csillagászati bemutatóval, előadásokkal, illetve az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjának sokszínű fizika busza is jelen lesz, ahol a nanotechnológia, illetve a részecske fizika kutatások legújabb eredményeivel ismerkedhetnek meg. Várjuk Önöket akkor is. Még egyszer köszönöm Önöknek is, és köszönöm igazgató úrnak is a részvételt. Viszontlátásra! Köszönöm.